Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Egészségügyről fogunk ma beszélgetni, és nem véletlenül, mert hogy az apropót az adja a beszélgetéshez, hogy a Direkt 36 oknyomozó portál egy éven keresztül kutatott azután, hogy mik a valós számok az egészségügyi fertőzésekről, és az a végkövetkeztetésük egy cikk sorozat végén, hogy sokkal többen kapnak el, vagy kaphatnak el valamilyen fertőzést a kórházakban, és halnak is bele, mint amiről egyébként a hivatalos adatok alapján tudni lehet, és az is hozzátartozik, vagy az is a másik végkövetkeztetésük, hogy a politika és a hatóságok pedig egyáltalán nem tesznek meg mindent, hogy ezek nyilvánosak legyenek, ezek az adatok, sőt, igyekeznek ezeket eltitkolni a közvélemény elől, úgyhogy van miről beszélgetni, tehát ezzel kapcsolatban Rékasi Balázs orvos és egészségügyi szakközgazdász van itt velünk, jó napot kívánok,
köszönöm szépen,
hogy eljött hozzánk. Szóval tényleg eltitkolják az adatokat? Előlünk megvezetik a közvéleményt ezzel?
Inkább azt mondom, hogy szőnyeg alá söpörjük ezt a problémát.
Mi a különbség?
Hát az, hogy a hatóságok félnek erről beszélni, és inkább azt mondják, hogy akkor oldjuk meg ezt valahogy úgy, és ne nagyon foglalkozzunk vele, mert hogy akkor abból közfelháborodás is probléma lesz.
Miközben magyarán majd tudják az adatokat, de nem közlik velünk? Ezek szerint jól értem?
Szerintem részben tudják az adatokat, de Magyarországon nem, az is igaz, hogy nem vesszük ezeket kellőképpen komolyan, és nem vesszük kellőképpen figyelembe. Tehát vannak olyan kórházak, vagy olyan osztályok, akik rendesen jelentenek, de szerintem simán vannak olyan osztályok, ahol nem foglalkoznak különösen ezeknek az eseteknek a külön lejelentésével.
De elvileg kötelező a kórházaknak elvileg ezeket kötelező, az eseteket
persze,
lejelenteni,
persze,
minden
persze,
egyes esetet? Persze, és ezek szerint nem jelentik, vagy megtehetik, hogy nem jelentik?
Hát teszem azt, nem figyelnek oda kellőképpen rá, vagy ők maguk se tudják, hogy az most egy klosztridiumos beteg, nem nagyon foglalkoznak ebben esetleg kellő számban.
A Direkt 36-nak a cikkében volt jó pár olyan eset, személyes eset is, amely hát elég megdöbbentő volt. Itt volt például Bálint esete, a mennyasszonya mesélte el, hogy azt mondta neki Bálint, hogy ha itt maradok, meg fogok halni. 2015-ös egyébként az eset. Hetek óta legyengülve volt, a hasmenéssel feküdt a Péter Fischendor utcai kórházban, és nem foglalkoztak a panaszokkal, a mennyasszony átvitte egy másik kórházba, 40 kilót fogyott, három sérve kialakult, és mint kiderült fertőzés okozhatta mindezt, vagy legalábbis a mennyasszony ezt állította, utólag be is bizonyosodott ez. Ezek mennyire lehetnek jellemzőek ezek az esetek, mert azért ez elég súlyos.
Hát abszolút, ez nagyon súlyos, és azt gondolom, hogy ezekből az esetekből nekünk tanulni kellene, a rendszernek is tanulni kellene, és azért is nem szabad ezeket szőnyeg alá söpörni. Tehát egy szemlélet, tehát azért örülök, visszaugorva onnit, hogy azért örülök, hogy a Direkt 36 elkezdett ebből a témával foglalkozni, és mi is most beszélhetünk róla, mert szerintem innét nagyon nehéz lesz visszalépni a kormányzatnak, visszalépni az egészségügy vezetésének, és azt mondani, hogy akkor változatlanul folytatjuk az eddigi technikát is, és nem foglalkozunk ebből a kérdéssel. Nyugat-Európában is a sajtó és a társadalmi felháborodás követelte ki kvázi azt, hogy a kormányzat ezt elkezdte komolyabban venni, és megfelelő intézkedéseket, szakmai protokollokat, a jelentésrendszert, az orvosok kézmosás tanítását, az egyes eseteknek való utána menést, hogy mi okozhatta a problémát, mit lehet ebből tanulni, és egy nem az a cél, hogy bárkit megbüntessünk, és nem az a cél, hogy ennek bárkit pellengére állítsunk, hanem az a cél, hogy ebből hogyan lehet tanulni, és hogyan lehet a rendszert jobbá tenni.
Na de pont ez a kérdés, hogyha eddig eltitkolták, vagy legalábbis nem hozták nyilvánosságra ezeket az adatokat, akkor most miért tennék meg? Hát nagyon sok cikk, nagyon sok adat, nagyon sok információ napvilágot látott már ezzel kapcsolatban. Azért hoztam számokat is, és amik azt bizonyítják, hogy a kórházi fertőzések száma sok évre visszamenő. függetlenülleg folyamatosan jelen van, folyamatosan nő, és egyre több, és egyre többen halhatnak is meg ezekbe a fertőzésekbe. Szóval mi változna most a szemléletben?
Hát önnek abban igaza van, hogy a jelenlegi kormányzat nem arról híres, hogy beismerjen bármi nemű problémát, és ezen alapjaiban változtasson, hanem inkább sokkal arról híres, hogy kitart az eredeti álláspontja mellett. De azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk demokratikusabb nyugat-európai országokban pont a sajtónak volt köszönhető az, és a társadalomnak volt köszönhető az, hogy a politikusok beismerték azt, hogy ezeken a dolgokon változtatni kell, és ezek fontosak. Az a bajom, hogy ugyanúgy, ahogy az egészségügyről, vagy az oktatásról évek óta mondjuk, hogy ez fontos, a társadalom jövője, jelene szempontjából, a társadalom jóléte szempontjából többet kellene ezekkel foglalkozni, nem azt látjuk, hogy a kormányzat ezt felismerné, és többet foglalkozik vele. Az egészségügy számos sebtől vérzik, ez egy nagyon fontos olyan seb, amivel idáig nem foglalkoztunk, a fertőzések, a kórházi fertőzések, amelyek ugye egy viszonylag antibiotikumoknak ellenálló multirezisztens baktériumok okozzák, amelyeket igen, a kórház az egy veszélyes környezet, ezért is volt egy olyan főnököm, aki egy igaz, hogy egy belgyógyászati osztályt vezetett, de amint lehetett, elküldte, hazaküldte betegeket, és ennek pontosan az volt az alapoka, hogy ne minél kisebb legyen az esély arra, hogy valaki megfertőződjön. Tehát igen, a kórház egy veszélyes üzem, egy veszélyes környezet, hiszen beteg emberek kerülnek be, és nagyobb az esély a fertőzésre. Ezért is fontos az, hogy a kórházban, az akut kórházi ellátáson kívül nem hosszú távú gondozás legyen, arra legyen egy megfelelő másik ellátórendszer, vagy működjön megfelelőképpen az otthonápolás, hiszen olcsóbb és egyszerűbb lenne az embereket ott ápolni. Erre viszont hiányzik ma az ellátórendszer, tehát nagyon sokan úgy fekszenek, azért fekszenek be kórházba, mert nem tudnak máshol ellátást kapni, teszem azt idősebbek, polimorbidok, legyengültebbek, és hát igen, egymás között sokkal nagyobb az esély, hogy ezeket a fertőzéseket megkapják.
Igen, beszéljünk már mindjárt konkrétan még a kórházak helyzetéről, meg hogy ők mit tudnának, vagy mit tehetnének, de egy pillanatra hagyd térjek már, vagy hagyd kanyarodjak már oda, amit az előbb a nyilvánosság szerepéről mondott, hogy ez Nyugat-Európában milyen változásokat hozott. Csak annyiban utalnék vissza a COVID helyzetre. Talán emlékszik, hogy akkor az újságírók is a nagyon sok orgánum igyekezett információt kapni, vagy akár bejutni kórházakba, hogy ott forgathasson, képeket készíthessen, információt szerezzen. Hát finoman szóval nem volt túl sikeres. Igen. Ez a helyzet azóta sem változott. Ezt újságíróként is tudom mondani, hogy nagyon nehéz információt szerezni. A Direkt 36 egy éven keresztül küzdött azért, hogy adatokat egyáltalán valamilyen formába kaphasson. Sőt, volt olyan is, hogy az adatokat kellett kiperelnie, hogy egyáltalán valamilyen szinten valós képet kaphasson. Tehát és nem úgy tűnik, hogy ez annyira könnyű lenne.
Abszolút, és azért is tisztelem az ő munkájukat, mert azokat az adatokat, amiket kaptak, azokat olyan formába kapták meg, amely feldolgozhatatlan volt, és Ferenczi Tamás biostatisztikusnak köszönhető az, hogy ő vette a fáradtságot, és iszonyú komoly energiát fektetett abba, hogy ezeket segített elemezni, és segített megfejteni, úgyhogy ezek felhasználhatóak legyenek. Tehát igen, ezek a civil kezdeményezésekért minden tiszteletem, és azt gondolom, hogy ez az irány. A kérdés az, hogy az a beszélgetés, ahol mi most beszélgetünk, meg a Direkt 36-nak a riportjai, hány emberhez jutnak el egy mai olyan sajtó körülmények között, ahol valószínű, hogy a szélesebb néptömegek kevésbé értesülnek az ilyen témákról, ők csak a hurrá optimizmust hallják, és a állellenségek ellen küzdenek.
Na nézzük akkor a kórházakat, hogy ott mi is történik pontosan, vagy mit tehetnének meg a kórházak. Hoztam egy felmérést, a Trend International készítette egy mély interjús kutatás augusztusban. Orvosokat, ápolókat és hát egyéb szakdolgozókat kérdeztek azzal kapcsolatban, hogy mi frusztrálja őket a leginkább a kórházakban. Hát hát ilyeneket mondtak, hogy a 30 éves ágyak, a rossz liftek, az ágyak rossz minősége, a klimatizálás hiány, a szellőztetés hiányosságai olyan evidenciának tűnnek, hogy ezeknek működnie kéne. És azt is említették, hogy például a fertőtlenítés óriási probléma. Azt mondták ott, hogy az elhunyt betegek ágyát nem mindig tudják megfelelő módon fertőtleníteni, ezt a feladatot az ápolóknak kellene elvégezni a kórteremben a felületfertőtlenítő segítségével, ez nem mindig történhet meg, talán a megfelelő módon. Szóval beszéljünk már erről, hogy mi a helyzet ilyen értelemben a kórházakban.
Jó, hát én amit orvosként látok, vagy tapasztalom, hogy egyrésztől az, hogy hogy az orvosoknak megnőtt a fizetés, ez szerintem egy nagyon jó dolog. De ott hibázott a rendszer, hogy a fizetés az egy dologtól függ, ki hány éve dolgozik a rendszerbe. Tehát mondjuk egy 80 éves nyugdíjas kolléga, aki bebejárogat és nagyon kedvesen elambulál, annak a fizetése magasabb, mint mondjuk egy 40 pár éves élete terjében lévő nemzetközi tapasztalatokat és tudással rendelkező valakinek. Ez szerintem már eleve rossz, hogy az aktívak nem motiváltak abba, hogy több beteget lássak el, hatékonyabban dolgoznak. Egy. Kettő. Az egészségügyi szakdolgozó hiány az olyan mértékű, hogy a rendszerben dolgozó szakdolgozók túlterheltek, fáradtak, sok esetben frusztráltak. Ha az ember oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy ez szerintem nincs rendesen rendbetéve ez az ágy, vagy nincs itt rendesen kitakarítva, vagy nem így kéne vért venni, vagy nem tudom, bármi. Adja már, szóval nem ismer az ember nagyon sokszor oda menni, mert tudja azt, hogy milyen nehéz helyzetben van, és örülök, hogy segít, és örülök, hogy dolgozik. Három. A takarító személyzet nagyon sok esetben egy kiszervezett cég végzi, ahol örülnek, ha jön, nem tudom az ottani fizetéseket, nem foglalkoztam vele, de azt látom, hogy jönnek mindenféle ugyanabban az egyenruhában a takarító cégnek az emberei, egyik nap A, másik nap B illető, nem ismer ott szinte senkit, nem tudom, hogy milyen betanítást kapott, de az egyik takarító tanítja be a másikat, tehát nem megfelelő a képzésük. Ahogy előbb mondtam, a kórház egy veszélyes munkahely, nem egy lakástakarításról van szó, hanem ez egy komoly szakmai tudást igényel, és komoly szakmai felkészülést és képzést igényel az, hogy kell tisztességesen kitakarítani egy kórtermet, vagy adnetán egy műtőről, már nem is beszélek. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly odafigyelést igénylő dolgok, amivel igenis törődni kell. Na most, hogyha ez ilyen megúszásos alapon van, hogy jó-jó, ott ki legyen takarítva, akkor ez valóban fokozza ennek a fertőzésnek a lehetőséget. Tehát, hogy előbb mondtam, a fertőzés és a takarítás, a tisztántartás, a kézmosás, a szakmai protokollok betartása, ezek mind-mind összefüggenek. És nem egy-egy esetet azért kell elemezni, mert valakit ki kell belőle pécézni, hanem azért, hogy mit tanulhatunk az egyes esetekről.
Na de oké, de hogy lehet, hogy még mindig itt tartunk, hogy akár a kézmosás jelentőségét kell hangsúlyozni, akár egy ilyen helyzetben, ahogy ön is többször hangsúlyozza, hogy a kórház egy veszélyes üzem, nagyon oda kéne figyelni, a takarítás, a fertőtlenítés, ezekből az esetekből a fertőzések számának növekedése miatt, hát pont az kellene, vagy azt gondolná az ember, hogy akkor erre fokozottan érdemes odafigyelni. És itt ebből a kutatásból is sokan azt mondták, hogy például itt idéztek egy nyilatkozót innen, hogy a takarítónő nem is mindig öltözik be, úgy megy be az izolált kórterembe, onnan viszi magával a fertőzést például, de számtalan ilyen idézetet hozhattam volna. Szóval mi mindig ott tartunk, hogy mossunk kezet, vagy egy takarítónő mosson kezet?
Tudom, hogy viccesen hangzik a 2023-ban Semmelweis Ignác hazájában erről beszélgetni, De igen, komolyan mondom, hogy igen, kell erről beszélni, és komoly központilag irányított tréningeket, protokollokat kell bevezetni, indikátorokat kell, és a megoldás az csak is az, hogyha ezeket az adatokat rendesen publikáljuk, tehát nem egy sajtóorgánumnak kell évek alatt kipróbálni, perelni a TASZ segítségével és elérni, hanem ezeket az lenne a cél, hogy ezeket rendesen közzétegyük, mert lehet, hogy rossz az adott intézménynek egy sor végén végezni, de az az intézményvezető az igenis mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy legközelebb ne ő legyen a sor végén.
Egyébként ebben a cikk sorozatban, amit a Direkt 36 közölt, az egyik részben a külföldi példákat, vagy a külföldi megoldásokról is megemlékeznek, nagyon hosszan írnak erről, és idéznek egy orvost, Hegedű Zsoltot, aki egyébként ortopéd szakorvos, Angliában dolgozik, és azt mondta, hogy, illetve úgy fogalmazott, hogy Angliában tanultam meg kezet mosni. Azért akadtam le itt a kézmosásnál, mert olyan evidenciának tűnne, és ő azt mondta, hogy itt összehasonlítva a magyar állapotokkal, ő most már azt mondja, hogy kint kezet mosnak, itt meg nem is mosnak kezet, vagy nem rendesen mosnak kezet, vagy így fogalmazott. És arról nem is beszélve, hogy mindenhol van kézfertőtlenítő, és azt is leírták ebben a cikkben, hogy a felmosó vízben minden benne van, a takarító személyzetet kiképzik. A magyar ápolók így fogalmazott, hogy másikuk sírva fakadnának, hogyha látnák azt, vagy hogyha ezt a különbséget el tudnák mondani. Magyarán olyan dolgokat soroltak föl, ami nem egy, hogy mondjam, szóval nem olyan bonyolult lenne talán megoldani azt, hogy most a felmosó vízbe mit kell tenni, miközben emberek élete múlhat rajta. Szóval hogy van ez?
Én nagy tisztelője vagyok Hegedű Zsoltnak, és nagyon szuper, hogy ő ennek az egésznek az élharcosa, és teljesen igaza van, hogy szomorú, hogy Semmelweis hazájából jöve Angliába egy nővér kollégája, ahogy képletesen mondja, tanította meg kezet mosni. Nekem is volt szerencsém Angliába dolgozni, és ott is se volt jó helyzet, tehát nagyon nagy a társadalom volt, a társadalom elégedetlenség az NHS-szel szemben, pontosan ebben a várólisták tekintetében, vagy a kórházi fertőzések tekintetében. De ők szisztematikusan elkezdték ezen dolgozni, és szisztematikusan évek alatt javítottak. És igen, nem, ez nem egy rocket science, ezeken lehet, hogy nem lehet neres vállalkozásokat, milliárdokat keresni ezeken a dolgokon, hanem ezek apró, odafigyelő lépések, de ez sokat javíthat a rendszeren, és sokat javíthat a társadalmi elégedettségen, a társadalmi bizalman. Nem arról van szó, hogy tönkretenni a társadalmi bizalmat az egészségügy iránt. A magyar kórházakban igenis kiváló ellátásokat is lehet kapni, és igen, előfordulhatnak olyan esetek is, amiről ön mesélt. Pont ez a kiszámíthatatlanság, és pont ez a eltérő színvonal, ez, ami szerintem probléma is megengedhetetlen. Járhatok szerencsével, és kaphatok szuperellátást, és lehetek pehes, és várhatok hónapokat egy beavatkozásra, és ott lehet, hogy kaphatok bármi nemű problémát. Tehát ezek megengedhetetlenek, és ilyen szempontból kellene egységesíteni a színvonalat, ezt semmi mással nem lehet elérni, mint olyan konzekvensen betartott protokollakkal, hogy megtanítunk mindenkit az alapvető higiénész szabályok betartására, biztosítunk rá feltételeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért a COVID óta javult a helyzet Magyarországon, nem akarok senkit így nagyon-nagyon feketén lefesteni a dolgot, tehát nekem nagyon jó látni azt, hogy ma már minden korterem előtt a legtöbb helyen ott van a fertőtlenítő, és igenis egy vizit során nem az a jellemző, ami régebben jellemző volt, hogy a főorvos minden beteget végig tapogat, aztán zsebre dugja a kezét, hanem minden beteg után kezet mos, és ebben jó példával jár elő. Szóval vannak szerintem ilyen fejlődések is, jó példák, de nincs az egész rendszerbe fogva, és nagyon egyes vezetőre van szabva, tehát ezekben tanítani kell még a rendszer.
De miért nem lenne érdeke a rendszernek, hogy ezen próbáljon változtatni? Tényleg emberek élete múlhat rajta, csak azért, mert hoztam a számokat, itt már mint a Direkt 36-ot idézem, évről évre egyre több esetet jelentenek egyébként a kórházak is. 2021-ben ugye itt azt írták, hogy számítástól függően nagyjából 16-21 ezer kórházi fertőzést azonosítottak, és az esetek csak nem fele halállal végződött. 1400 esetben maguk a kórházak is elismerték, hogy a kórházi fertőzés igenis szerepet játszott a betegek halálában. 2022-ről ugye még nincsen egyelőre adat, és hivatkoznak egy részletes európai vizsgálatra 2017-ben. Ott például arra jutottak, hogy Magyarországon évente több mint 78 ezer kórházi fertőzés történik, ami azt jelenti, hogy a kórházba kerülő emberek 3,5%-a valamilyen fertőzést kap, és hogy ez többszöröse annak, amit egyébként a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ bejelent. Tehát óriási az eltérés. Tehát a számok önmagukért beszélnek. Tehát miért ne lenne érdeke a rendszernek, hogy ezen változtasson?
Én nem tudom, hogy a rendszernek miért nem érdeke. Én csak azt gondolom, ez magán véleményem, hogy a Magyarországon a berendezkedés olyan, hogy nem szeretne hisztériát kelteni, és nem szereti azt, hogy a sajtó magat, vagy a szakma magat tematizálja a dolgokat, sokkal jobban ő szereti tematizálni a dolgokat. Ez egy olyan téma, ami egy valós probléma, és nem egy áll probléma, amivel szeretjük az embereket ma traktálni. Én csak azt tudom mondani szakmailag, aki ilyen képzést kaptam, hogy valóban fontos ebben foglalkozni, és valóban én nagyon köszönöm a sajtónak, hogy ezt elkezdte feltárni, nagyon köszönöm azt a lehetőséget, hogy mi is most erről beszélgethetünk, és én nagyon optimista vagyok abban a szempontból, hogy a döntéshozóink is tanulni fognak belőle, és olyan egységes szakmai szabályokat fognak hozni, amivel ez sokkal jobban kontrollálható. Tehát csak hogy most jut eszembe, hogy például egy magánszerveződés az, hogy hosszú évek óta van a kórházi vezetőknek egy egészségügyi infekciókontroll konferencia sorozat. Ezt is azt gondolom, hogy az államnak már rég fel kellett volna karolnia, és ugyanúgy, ahogy fel kell karolnia azokat a pozitív kezdeményezéseket, amikor valamelyik kórházvezető mondjuk egységes szabályozást vezet be a saját intézményébe ezeknek a felfedezésére és kontrolljára.
Ön mit tapasztal egyébként, mert csak a nyugati példákat nézve, ott pont az ellenkezőjét látni, hogy nyilvánosságra hozzák az adatokat, tehát egy beteg látja, hogy egy adott kórházban hány konkrét eset történt, sőt, ahogy olvastam, konkrétan orvosra is, meg, tehát az orvosra levetítve is meg lehet nézni, hogy ez az orvos éppen hány fertőzéshez lehet esetleg kapcsolni. Itt ezek szerint attól tartanak a hatóságok, hogy nem tudom, pánik tör neki, vagy az embereknek a bizalma tovább romol. Változtatna, ha nyilvánosak lennének az adatok?
Szerintem én nem látom, tehát fájó, ahogy mondtam, nagyon fájó, tehát ahogy az iskolába is, ha esetleg én egy rossz jegyet kapok, akkor, és hogyha felolvassa a jegyeket az osztályfőnök vagy a tanár az osztály nyilvánossága előtt, akkor szégyeltem magam, amikor rosszabb jegyet kaptam, mint szerettem volna, vagy esetleg a sor végén álltam, amikor én azt gondoltam, hogy jobbat érdemeltem volna, de legközelebb legalább elkezdtem dolgozni azon, hogy jobb legyek. Tehát csak ez a megoldás, és ugyanúgy, ahogy csak a nyilvánosság a megoldás. Persze, ha én vagyok egy kórházigazgató, akkor nekem nem érdekem a saját intézményemet, nek az adatait ki tennem az ablakba, pláne ha azok rosszak. Nyugat-Európában is, Angliában dolgoztam, és ott úgy kezdték ezt az egészet, hogy először nem a sajtó és nem a nagy nyilvánosság számára lettek ezek az adatok nyilvánosak, hanem mindenki kapott egy számot, és abba a régióba egymásnak a számait ismertük meg, a sajátokat tudtuk, hogy mennyi, és tudtuk azt, hogy mi hol helyezkedünk el, azt láttuk, hogy hol helyezkedünk el a többiekhez képest. És hogyha valahol a végén helyezkedtünk el a listának, akkor kaptunk abba segítséget, hogy ezen szakmai segítséget, hogy fejlődjünk. Tehát mondjuk egy infektológus kollégától kezdve egy epidemiológusan át egy olyan szakmai csoport jött, amely ahogy előbb említettük, a a betegutak elemzésén keresztül, a műtéti bemosakodáson keresztül, az esetleges korterem tisztaságon át ezeket a dolgokat tudja elemezni, annak érdekében, hogy hogyan lehet lecsökkenteni. Azt is tudjuk, hogy ha ezekre a dolgokra odafigyelünk, akkor kellőképpen, akkor radikális változást lehet pozitív irányba elérni, tehát kellőképpen visszaszoríthatók ezek a kórházi fertőzések. Egyik oldalról, másik oldalról ez egy kemény téma, hiszen a kórházi fertőzések, ahogy előbb mondtam, multirezisztens baktériumok, akiknek az a feladata, hogy hogyan tudnak ellenőrvá válni, és ellenőrvá igyekeznek válni az antibiotikumok, mellett még nem beszéltem például a helyes antibiotikum használat. Nem egyszer előfordul az, hogy jön egy beteg, hogy ilyen vagy olyan antibiotikumot írjon fel az ember neki, mert neki, mit tudom, fáj a torka, vagy ilyen vírusos megbetegedése van. Tehát a helyes antibiotikum használat és a nem megfelelő használat között óriási különbség van, és nagyon fontos ezeket is megtanítani, nem csak a kollégáknak, hanem a társadalom részére.
Tehát magyarán lennének megoldások, vagy lehetne lépni?
Abszolút. Én azt mondom, hogy nem is csak lehetne lépni, hanem kell lépni. Azért örülök, még egyszer mondom ennek az egész témának, hogy erről beszélgethetünk, mert remélem azt, hogy ez egy első lépés ahhoz, hogy valóban lépjünk, és valóban elmozduljunk egy pozitív irányba. Nem fog ez a téma elaludni, és nem fogjuk...
Amit egyébként itt előhoztak még, az a mintavétel számnak a növelése, és ez ügyben keresték a Galgóczi Ágnest is, ugye Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kórház higiéniás és hatósági osztályának a vezetője, és arról beszélt, hogy tisztában vannak azzal, hogy nincs elég mintavétel, de hogy azért nem növelik ezt a számot, mert akkor kezdetben még nagyobb lenne a növekedés a fertőzés számban. Tehát magyarul ez egy ördögi kör, tehát ha így nézzük, akkor nem is fogják elkezdeni, hiszen hirtelen kiúránának a számok, onnantól kezdve esetleg pánik alakulna ki a közvélemény. Nyilván akkor továbbra is el kellene titkolni ezeket a számokat, tehát innentől kezdve egy ördögi körben van a rendszer.
Tehát egyrésztől megértem, és azt kell, hogy mondjam, hogy a higiénia és higiénikus orvosok, vagy az infekció kontrollal foglalkozó szakemberek száma az kevés. Nem volt ez egy divatos szakma, és egy népszerű szakma korábban, tehát ilyen szempontból ez is biztos egy probléma. A másik meg, ami eszembe jut, csak most én biztos rossz példa, csak írtam, hogy ez olyan, mint hogyha egy rendőr azt mondaná, hogy jaj, ne foglalkozzunk a gyorsajtókkal, mert az rengeteg papírmunkával jár nekem. Tehát nem az a megoldás a közlekedési balesetek számának elkerülésére, hogy becsukjuk a szemünket, hanem az a megoldás, ami történik is, hogy minél több trafipaxot telepítünk, és odafigyelünk arra, hogy mindenki tartsa be a közlekedési szabályokat. Tehát itt is a megoldás az, hogy ezeket megfelelőképpen megpróbálunk minden segítséget megadni annak a kórháznak, ahol ezek előfordulnak, és ezeket az adatokat, ahogy előbb mondtam, én nagyon örülök, hogy publikálásra kerültek, és remélem a jövőben minél frissebb adatok kerülnek.
Hát ráadásul a közvélemény mivel találkozhat? Például éppen a nem olyan régen volt, ha a Szent János kórház esetében biztosan is látta, hogy patkány jelent meg a kórházban, a betegellátást érintő, vagy nem feltétlenül érintő helységben, egy üres öltözőben jelent meg a patkány, de utána reagáltak arra, hogy hát igen, kitették a rágcsálók elleni csapdákat, folyamatosan megfigyelik, fertőzöttség esetén a rágcsálókat kiírtják. Na most, amikor a közvélemény egy ilyen esettel találkozik, de hát számtalan olyan fotót, képet, felvételt lehet azért látni, amikor például éppen minap láttam, hogy ugyanabban a liftben szállítják a szemetet, mint mondjuk egyébként, ahol a betegeket szállítják, de hát jó pár ilyen példát lehetne hozni, és tehát amikor a közvélemény egy ilyennel találkozik, akkor ezért csak felkapja a fejét.
Abszolút, ez egyrészt a sajtónak az a dolga, hogy érdekes témákat találjon, és olyanokat, amivel a közvélemény fel tudja kapni a fejét. Másik oldalt a János Kórház vezetését meg szeretném védeni, mert nehéz helyzetben van. Tehát ha van egy 100 éves elhanyagolt, rossz állapotú épület, ahol 21. századi gyógyítást kell tudni nyújtani, akkor ő nekik sokkal nagyobb erőfeszítésbe telik ezt nyújtani. A a kórházvezetése tudom, hogy igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelenlegi lehetőségeikhez képest fejlődjön, és mindent meg is tesz, de hát nagyon nehéz helyzetben van, hiszen egy ugyanabból a finanszírozásból, mint egy modern intézményt kell vezetni, ahol az áram, a közüzemi számlák sokkal nagyobbak, a betegszállítás feladata sokkal nagyobb, és hát igen, mellesleg ezeket is meg kell oldani, mellesleg azt kell, hogy mondjam, hogy a János Kórház azért érdekes és jó példa, mert az a pavilon rendszer, ami annó kialakult, az pont azért alakult ki annó 100 évvel ezelőtt, mert akkor így próbálták a fertőzéseket meggátolni, hogy nem egy egységes nagy tömbkórházat építettek, ahol könnyebben tudnak terjedni a fertőzések, hanem különálló épületeket hoztak létre, ahol könnyebben megakadályozható ezeknek a fertőzéseknek a terjedése. Tehát, de önnek igaza van abban, hogy ezekre oda kell figyelni, és megengedhetetlen, hogy ilyen előforduljon, ezért is lépett fel a kórház vezetése, és megpróbálta ezt megoldani.